Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyarországi katonai ordinariátus 1994. évi megalapításának és a tábori lelkészi szolgálat újraindításának 30. évfordulóján a Szent Jobb jelenlétében katonai tiszteletadással bemutatott háladó szentmisét tartottak a Szent István Bazilikában. Beata Tibor dandártábornok, tábori püspök 1994-ben kezdte meg szolgálatát a katonai ordinariátusban. Homíliájában arról beszélt, 30 évvel ezelőtt, több mint 40 évi kényszerű szünet után kezdődött el a katonai lelkipásztori szolgálat a Magyar Honvédségben. Mint mondtam, ekkor 4 évvel voltunk a rendszerváltás után, amely előtt egy olyan hatalmi ideológia uralkodott, és vált a mindennapokban szinte természetessé, amely az emberek életében nem szánt szerepet sem Istennek, sem kereszténységnek, sem egyházi felekezeteknek, sem a vallásnak. A szentmisén felavattak 5 akolitust. Tegyünk világos vállalást, amíg nemzeti kormány áll az ország élén, Magyarország nem lép be az orosz-ukrán háborúba senkinek az oldalán, közölte Orbán Viktor a Fidesz-KDNP európai parlamenti választási kampányító rendezvényén a Millenárison. A miniszterelnök hozzátette, ha viszont nem a Fidesz és a KDNP, hanem a nemzeti erők kezében lenne a kormány, Magyarország már nyakig benne lenne a háborúban. A kormányfő kiemelte, a háborúpárti kormányok, a brüsszeli bürokraták, Soros György hálózata milliószám küldi a dollárokat Budapestre a háborúpárti baloldalnak. Brüsszelben ma háborúpárti többség van, Európában a hangulat háborús, a politikát a háború logikája uralja, jelentette ki, és azt mondta, mindenfelől háborús készülődést látni, a NATO főtitkár NATO-ukrán missziót akar felállítani. A brüsszeli vezetésnek mennie kell, nem érdemel még egy esélyt, Brüsszelben változás kell, mondta Orbán Viktor. Beszélt arról, hogy Európa ma az elnyomás és a szabadság határvonalán egyensúlyoz, és a mostani választáson eldől merre mozdul. Nekünk mindig Magyarország az első, mondta Dajs Tamás. A Fidesz-KDNP európai parlamenti választási kampányító rendezvényén az EP listán szereplő jelölteket elhivatott felkészült hazafiként jellemezte, akik már megmutatták magukat és tehetségüket. Ismételten telefonon konzultált a külgazdasági és külügyminiszter Andriy Jermakkal, az ukrán elnöki hivatal vezetőjével, áttekintették a kisebbségi jogok helyreállításával foglalkozó munkacsoport eddigi tevékenységének eredményeit. Szijjártó Péter a Facebook oldalán beszámolva azt írta, megállapították, hogy az elmúlt hetek megfeszített munkájával sikerült némi haladást elérni, de még sok munka van hátra. A Magyarok Kenyere 15 millió búzaszent program idei nyitó rendezvényét, a Kárpát-medencei búzaszentelést Erdélyből, a Parciumból, Felvidékről, Délvidékről és Kárpátaljáról érkezett gazdák jelenlétében tartották meg a romániai Kaplonyban. Semmén Zsolt miniszterelnök helyettes az ünnepségen azt mondta, a Magyarok Kenyere annak az egységnek a szimbóluma, hogy bárhol is élünk a Kárpát-medencében, a nagyvilágban, ugyanannak a nemzetnek, a magyar nemzetnek vagyunk a tagjai. A beszédek után az egyházak képviselői megszentelték, illetve megáldották a kaplonyi búzatáblákat. Izrael drónokkal támadást hajtott végre az előző hajnalon Irán ellen. A célpont egy olyan légibázis volt, amelynek közelében nukleáris létesítmény is van. Az Index hírportál azt írta, a nyugati hatalmak minden eszközzel próbálták megakadályozni az izraeli válaszcsapást, tartva attól, hogy az egész közel-keleti térség lángba borulhat. Irán sajtóértesülések szerint azt közölte az eset után, hogy nem kíván további válaszlépéseket tenni. Szankciókat jelentett be Irán ellen a brit és az amerikai kormány is az Izrael ellen múlt szombaton végrehajtott támadás miatt. Az intézkedéscsomag elsősorban az iráni fegyveres erők irányító testületeit, magasrangú vezetőit és kiszolgáló intézményeit érinti. Az EU tagállamok kormányai tömörítő tanács úgy határozott, hogy szankciókat vezet be szélsőséges izraeli telepesek ellen. Ők felelősek palesztinok elleni súlyos emberi jogi visszaélésekért, többek között kínzásért, embertelen bánásmódért, valamint a palesztinok tulajdonhoz, magán és családi élethez való jogának megsértéséért Cisjordániában, közölte a testület. Magyarország nem vétózott. A kormány a jövő héten vizsgálja meg, mi az oka annak, hogy a hazai üzemanyagok árszintje magasabb, mint a régiós árak, jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton sajtóérdeklődése azt mondta, nincs kizárva, hogy újabb üzemanyag árstop jöjjön, mert az egy erős szabályozói eszköz, amit ráadásul a múltból már ismerünk. A 95-ös oktánszámú motorbenzin átlagára itthon 640 forint, míg a régiós országokban 620 forint, ez 3,2%-os különbség. A dízel esetében 654, illetve 623 forint az ár, ez viszont már 5%-os különbség, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Végül az időjárásról. A folytatásban derült és borult időszakok váltakoznak majd. Elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat, sokfelé élénk lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 1-2, napközben aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A nap verse.
Dzsida Jenő, a tó tavaszi éneke. Bejó is volt, míg jég födött, csend jég alatt és jég fölött. Nagy hallgatás volt mindenütt. Ma minden kis nesz szívenütt. Hós jég takarta volt a part, és engem is nagy jég takart. Vastag, páncélos, szürke jég. Közömbös, mint a téli ég. Nem bántott semmi bántalom, nem ártott semmi ártalom. A szél a jégen elszaladt, nem borzolt fel a jég alatt. A kő a jégen fennakadt, nem ütött meg a jég alatt. Áldott, kit így nagy csend födött, csend jég alatt és jég fölött. Elment a jég, jaj, mindenütt, s ma minden kis zaj szívenütt. Vagyok mezitlen kék elem, és testem lelkem védtelen. Belém tekint a ciprus ág, borzol a szél, szomorúság. A nap is bennem sistereg, kővel dobál a kisgyerek. Ma minden bennem él, mulat, a pillanat, a hangulat, s akár hiszik, vagy nem hiszik, minden madár belém iszik. Fáj az eső, a szép idő, a surranó szitakötő, minden zavar és fölkavar, és minden csupa zűrzavar. Ha csillagoktól csillogok, vagy elbújtak a csillagok, egyszerre fáj már este tájt minden, mi sok-sok este fájt. Ó emberek, nem alhatok, fájdalmam a fájdalmatok, itt tükrözik keresztetek, és borzadok, és reszketek.
Dzsida Jenő a Tó tavaszi éneke című versét Réti Árpád mondta el. Dzsida Jenő 1907. május 17-én született. Édesapja az osztrák-magyar közös hadsereg mérnökkari tisztje volt. A költő gyermekkorát beárnyékolta az első világháború, majd a román megszállás. Édesapja orosz hadifogságba került, édesanyja, második férje elesett a galliciai harcmezőn. Dzsida Jenő Beregszászon érettségizett 1925-ben, majd a Kolozsvári Egyetem jogi karára járt, de tanulmányait nem fejezte be. Kora ifjúságától kezdve költőnek készült. Benedek Elek fedezte fel és indította el a költői pályán. 1923 és 27 között a Cimbora című folyóiratban jelent meg a legtöbb verse és műfordítása. 1927-től a Pásztortűz című lap szerkesztője lett. 1928-ban adták ki első verses kötetét, Leselkedő magány címmel. A fiatal költő szerepet vállalt a nemzetiségi irodalom mozgalmaiban. Tagja volt a Helikoni Íróközösségnek, a Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaságnak, a PEN Klub romániai magyar tagozatának, az Erdélyi Katolikus Akadémiának titkára és az Erdélyi Szépmíves C. lektora volt. 1933-ban jelent meg második könyve, A Nagy Csütörtök. 1934-től a Kelet újságot szerkesztettem, ahol Anyanyelvünk címmel állandó rovata volt. Talán már születésem, de kisgyermekkori betegsége óta bizonyosan súlyos szívbeteg volt. 1938-ban meghűlt. Hónapokig kórházban feküdt, de életét nem sikerült megmenteni. Június 7-én hunyt el Kolozsvárott. Utolsó kötete az Angyalok citeráján még ebben az évben, de csak halála után jelent meg.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2024. április 19-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Bércesi András nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban először Mindszenty bíboros életéről beszélgetünk, majd a folytatásban beszámolunk egy új katolikus óvoda építéséről is. Ha tehetik, tartsanak velünk! Kovács Gergely posztulátor tartott előadást a közelmúltban Mindszenty bíborosról Budapesten. A rendezvényen elsőként dr. Zahar Péter szervezővel, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének társelnökével Császi Erzsébet beszélgett.
Alapvetően a Keresztény Értelmiségek Szövetségének a különböző csoportjai közéleti kérdésekkel, az egyházi élethez kapcsolódó kérdésekkel kapcsolatban szerveznek előadásokat, beszélgetéseket. A helyi csoportoknak mindig van nagyon sajátos arculata. Mi itt a Budapest belvárosi csoportnál elsősorban a történelmi kérdések iránt érdeklődünk, múltunknak meghatározó személyiségei, szentjeink iránt, akik formálták azt a közösséget, amely ma vagyunk. És nagyon-nagyon erős ennek a közösségnek a lelkivezetőhöz való bekötöttsége, magához, a plébániához való tartozása, és utána az idei évben az egyik fő célja volt a főplébániának, hogy a magyar szenteket állítsuk előtérbe, így úgy gondoltuk, hogy Mindszenty bíboros boldogá avatásának a kérdése és az ő hősiessége egy izgalmas kérdés lehet a mi csoportunk számára is.
Milyen gyakoriak ezek az előadások, és mondjon kérem néhány példát, hogy miket hallhattak még a szövetség tagjai.
Alapvetően mi minden hónapban jövünk össze, általában a különböző témakörök azok az ünnepekhez kapcsolódnak, így a tavasz az most szerencsés egybeesés volt, hogy Mindszenty bíboros életútjában is találkozott ez a márciusi időpont, de például pont a tavalyi esztendőben az 1848-49-es szabadságharchoz kapcsolódóan az ottani papoknak a közéleti szerepéről és a szabadságharcban betöltött szerepéről hallgattunk előadásokat. Az őszi megemlékezések sorában nagyon-nagyon fontos számunkra az október, mert hiszen itt pont az 1956-os eseményeket igyekszünk felvillantani, és bővelkedik ez az időszak is kiemelkedő személyiségekben, tehát megtaláljuk minden évben azokat a nagy évfordulókat, fontos személyiségeket, akik köré tudjuk szervezni a programjainkat.
Hány tagja van a szövetség belvárosi csoportjának?
Jelenleg nagyjából 100 tagos a belvárosi csoportnak a tagsága. Mindig érdekes, hogy mennyire aktívak ezek a tagok. Általában az előadásokon 30-40 fő mindig jelen szokott lenni, és igyekszünk ezeket a rendezvényeket szélesebb körben is a belvárosban hirdetni, tehát nyitottak az előadások, így bárkit szeretettel várunk, aki szeretne becsatlakozni.
Most Kovács Gergely posztulátort kérdezzük. Mindszenty József 1892. márciusában született Csehi Mindszenten, és 1975-ben hunyt el Bécsben, tehát ez a márciusi születésnapi megemlékezés is lehetne.
Igen, ez a március, ez két fontos évforduló miatt is nevezetes idén, amíg a másodikat nem árulom el, csak ezt az elsőt, március 29-a születésnapja. Csehi Mindszenten született egy pici faluban, és nagyon szép, hogy a lelkipásztori hivatás a Szombathelyen bontakozott ki, aki nagy-nagy családi áldozatvállalással a Premontrei gimnáziumban nevelkedhetett, tanulhatott, érettségizhetett, és innen a Szombathelyi szemináriumba jelent jelentkezett, és a szombathelyi székesegyházban szentelték pappá 1915-ben. Egy rövid káplánság idején Zalaegerszegre került hittanárnak. És ez azért érdekes, mert ez már az első világháború időszaka. Nagyon sok tanárt behívtak katonának, sokakat kellett helyettesíteni. Köztük a később híres Marcell atyát, akinek a hivatása az ő plébánosságához kapcsolódik, lelki atya volt. Itt az első világháborúban már a lelkipásztori hivatása olyan szempontból is gyönyörűen megmutatkozott, hogy nem volt elég neki a tanári pálya, a tanári munka, hanem mellette szabad idejében például lelkipásztorilag gondozta a hadifoglyokat. Ez nagyon szép, mert akkoriban ez az ellenségeskedés egy ilyen háborúban nagyon nagy fokú volt, ő mégis gondot fordított erre, hogy itt vannak a családjuk nélkül, a közösségük nélkül, nagyon fontos az ő hitéleti ellátásuk. És az őszirózsás forradalomban pedig a közösség szeretete mutatkozott meg abban, hogy próbálta segíteni a közösséget a közéletben is, akkor a papok természetszerű módon részei voltak a közéletnek, hogy hát azért a keresztény nemzeti értékekre figyeljenek, erre vigyázzanak, vannak változások, ennek vannak jó elemei, vannak túlzásai, szervezte a közösséget. És akkor az őszirózsás forradalom hát kiiktatta a sorból, házi őrizetbe került Csehi Mincentre, tehát a tanácsköztársaságot ott élt el. De ez a közösség szervező munkája olyan népszerűvé tette ott Zalaegerszegen, hogy gyakorlatilag 1919-ben közkívánatra lett a város. Hát akkor még csak nem teljes értékű, de aztán nem sokára teljes értékű plébánosa, sőt később apát plébánosa, és egy negyed százados, nagyon gazdag lelkipásztori időszaka volt Zalaegerszegen, ahol már, mint mondtam, természetszerűleg volt plébános tagja például a városi képviselőtestületnek, püspöke megbízásából a vármegyei képviselőtestületnek is, ő folyóiratot alapított, ő a kultúréletet szervezte, kultúrházat bővített, épített, iskolákat telepített le, szerzetes rendeket hívott be, plébániát alapított, lelkészségeket, úgynevezett kuráciákat, hihetetlen aktív lelkipásztori életet élt, főpásztora nagyon szerette, nagyon értékelte, nagyon megbízott benne Mikes János szombathelyi püspök, és neki sokat lehet köszönni abban, és itt jön majd el az a második március évforduló, hogy 1944. március 5-én 12. Pius pápa veszprémi püspökké nevezte ki. Ez gyakorlatilag Mikes János püspök kezdeményezte, segítette, mert hogy azért Mindszenty atya a két világháború között egy ellenzéki személyiség volt, és bár nagyon jó híre volt, mint közösségszervező városplébános, de azért voltak, akik az akkori kezdő életszentségének és a még kicsit túlzásokra hajlamos személyiségének az árnyoldalait annyira súlyosnak érezték, hogy nem biztos, hogy örültek volna egy ilyen püspöki kinevezésnek, de ezt sikerült elérni, és nagyon gondviselésszerű is lett ez a választás, mert hogy veszprém püspökként is megmutatkozott ez a hihetetlen mély lelkipásztori vénája, érzékenysége, nagyon sokat tett az egyházmegye második világháború kellős közepén a helytállásért, aztán az újjáépítésért, nyilasfogságot szenvedett, tehát ellenállói érdemei vannak a második világháború, ami szintén nagyon nagy dolog, és aztán 1945-ben ez is döbbenetes, hogy azok, akik előtérbe kerülhettek volna Serédi Justinián halála után, mint új esztergomi érsekek, mint például Apor Vilmos, ő ugye vértanú halált halt, és így a legfiatalabb magyar püspököt választott a 12. Pius 45. október 2-án, hogy ő legyen az esztergomi érsek, és ezzel Magyarország herceg prímása. És ez az ő helytállásának a második hosszú, nagy, és hát talán a legnehezebb időszaka 1945-48 között, és azt követően, amikor ugye egy kirakatperben elítélték, nagyon szigorú börtönkörülmények, hát majdnem megölték a börtönben gyakorlatilag, testsúlyának a felét elveszítette, életveszélyes betegségeket szerzett. És aztán 1954. május 13-án a Fatimai Szűzanya napján kiszabadult a legszigorúbb börtönéből, az Ávósok Konti utcai börtönéből, nagyon szigorú házi őrizetbe került, de 1956-ban a magyar nép szabadította ki a fogságából, ez neki nagyon-nagyon fontos volt. A Nagy Imre kormány rehabilitálta őt, de csak pár szabad nap adatott neki, ugye a szabadsággal elbukott, és akkor az amerikai követségen kapott menedéket, 15 éven át élt. Hát ma már tudjuk, mit jelent az karanténban, tehát mint mi a Covid idején, tehát egy irodaépület emeleti szűk helységeiben, és ezután pedig 1971-ben Rómába távozott, de onnan gyorsan Bécsben telepedett le a Pázmániumba, és olyan szép, hogy a Jóisten megajándékozta még néhány évvel 1975. május 6-áig, és ő pedig akkor 80 plusz évesen, látva, hogy nincs főpásztora, nincs pásztora az emigrációs magyar nyájnak, az ottani magyar keresztényeknek, és már nem is csak a katolikusoknak, ezért nyakába vette a világot, és ez akkor teljesen egyedülálló volt még, akkor még második János pápasága előtt voltunk, nem volt ilyen példa, vagy ilyen gyakorlat. 160 ezer kilométert tett meg az emigrációban, ez olyan, mintha négyszer megkerülnénk a földet, rengeteg magyar közösséget látogatott meg, és erősítette meg őket kereszténységbe, magyarságukba. Olyan volt kicsit, mint Szent János, ugye a hagyomány szerint élete végén mindig mondta, hogy szeressétek egymást, ugye ez a lényeg. Mindszerint atya is, hát nagyon egyszerű üzeneteket vitt, de ez nagyon fontos volt ezeknek a közösségeknek. Nagyon megerős megerősítette őket, és így érte a halál 1975. május 6-án, és nagyon szép, hogy a Máriacelli ideiglenes nyughelye a zarándok helyé vált. Tehát az emigrációban kialakult, megszületett az ő életszentségének a híre, és ez az, ami a rendszerváltozással hazajöhetett Magyarországra, és megtermékenyíthette az itteni magyar közösségünket. A mi örökségünk az nagyon negatív volt a kommunizmus 40 évéből, sok-sok rágalommal, de külföldről hazajöttek ezek a nagyon gazdag tartalmak, és itthon is felfedezhettük a szentbeszédeit, az emlékiratait, az életének olyan különböző korszakait, amiről nagyon keveset tudhattunk előtte. És hogy ezekből nagyon sok szépet tanulhatott a magyar katolikus közösség, és ez vezetett oda, hogy most már 30 évvel ezelőtt elindult az ő boldoggá szentoltatási eljárása, és 5 évvel ezelőtt pedig Ferenc pápa elismerte az ő életszentségét, úgyhogy most már csak egy égi közbenjárásra, egy csodára várunk, idézőjelbe, de erre készülünk, és ezt kérjük is a jó Istentől az ő közbenjárására, hogy ez vezethessen az ő boldoggávatásához.
Egy példamondata, legyőzett vegyőzni. Ez vajon mit jelent?
Vele kapcsolatban több nagyon érdekes ilyen mottót ismerünk. Ez a legyőzett vegyőz, ez latinul de victus vincit, és most egy közkeletű félreértést eloszlathatunk, mert sokan azt gondolják, hogy ez volt az ő főpapi jelmondata, ami most lenne 80 éves, mert ugye 80 éve lett veszprémi püspök. De ez nem a főpapi jelmondata volt, a főpapi jelmondata Pannonia Sacra, ami nagyon nehezen lefordítható, mert ha csak azt mondom, hogy Szent Magyarország, akkor ez nagyon furcsa. Hát Magyarország nem szent, Magyarországot nem lehet szentjavatni. Ezt inkább úgy lehetne fordítani, mint egy mottót, hogy Magyarország szent, az a szentebb, jobb legyen, élhetőbb, közösségibb, szeretettel telibb, hittel telibb. Ez volt az ő főpásztori mottója. Ennek a De Victus Vincit mottónak viszont nagyon különleges a története, mert 1948. novemberében kapott egy ismeretlen hívőtől Esztergomba egy szent képet. Egy borítékban egyetlen szent kép volt, egy töviskoronás Krisztus ábrázolás, és rajta ezek a kézzel írt szavak, De Victus Vincit, ... 1948. november. Maga ez a Krisztus ábrázolás is nagyon érdekes, francia apátságból való. Krisztusnak az a pillantása, amikor azt mondja a jobblatornak, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Ez egy csodálatos Krisztus arc, és egy nagyon különleges pillanat, mert az első üdvözített ember az egy börtöntöltelék volt. Egy halálra ítélt bűnöző. Ennek mondta Krisztus, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. És ezt a képet Mindszenty Atya magával vitte a letartóztatásakor, 1948 karácsony másnapján, és csodálatos módon mindig valahogy visszajuthatott hozzá, ezért amikor misét mondhatott a börtönben, ez volt a börtöni oltárképe. És az emlékirataiban azt írja erről a De Victus Vincit, legyőzett vagy győz mondatról, hogy ez Krisztusra nagyon igaz volt, de nagyon bízik benne, hogy az ő életében is valamiképpen megvalósulhatott. És hát olyan, hogy mi már tudjuk, hogy megvalósult, mert ő is legyőzett vagy győzött, mert hiába vetették börtönbe, hiába próbálták erkölcsileg őt meggyilkolni, a jó hírét lerombolni, hiába próbálták elérni azt, hogy Magyarországon elfeledjék őt az emberek, ez nem így történt, hanem van egy gyönyörű virágzó tisztelete, és őrizzük az emlékét úgy is, mint nemzeti szabadsághősnek, és úgy is, mint szent életű főpásztornak.
Ő síkra szállt a keresztény demokráciáért és a keresztény erkölcsi törvényeken alapuló társadalomért. Ez miben mutatkozott?
Ez nagyon érdekes, mert zalaegerszegi időszakában, amikor ő még aktívan politizált, akkor ő nagyon elkötelezetten a keresztény-szociális és a legitimista irányvonalat támogatta, és ezt jó sok túlzásokkal együtt, tehát ő akkor még nagyon hajlamos volt azért a fekete-fehér látásmódra, tehát hogy ez az egyedül üdvözítő útja a magyar társadalomnak, ami akkor közel sem volt demokrácia, sőt nagyon messze volt attól. Ez nagyon érdekes, hogy maga a demokrácia azért az egyházi hagyományban kezdetben nagyon nem pozitív szó vagy jelenség. Ugye a francia forradalom és az azzal együtt járó antiklerikalizmus bizonyos fokú természetes, a feudális jogait felszámoló igyekezett, de ugyanakkor egy kapcsolódó egyházüldözés, az államegyház szétválasztása, sokáig ezt az egyház nem nagyon értette meg, és nem szívesen fogadta el. Nagyon szép, ahogy a 20. század egyháza felfedezte ebben, hogy ez mennyire gondviselésszerű, mennyire fontos a hitünk, az evangelizációnk, Krisztus örömhíre terjesztése szempontjából ez alapvető volt, hogy az egyház megszabaduljon attól, hogy túl közel legyen az államhoz, és ezzel összefonódjon a hatalom és a pénz túl nagy kísértésétől, tehát ez egy nagyon gondviselésszerű folyamat. Most Mindszenty Atyának nagyon érdekes, hogy ezt ő maga is a maga számára átélhetően felfogja, megérti, tehát ő még a két világháború között abszolút politikailag antidemokratikus felfogása volt egyházi alapon, tehát ez akkor még idegen volt, távoli volt. És akkor nagyon érdekes, hogy 1945 után szükségszerű, hogy kicsit nyitottabbá váljanak, de az a népi demokrácia az is sajnos minden volt, csak nem demokrácia, mert ugye egy kommunista diktatúra lett belőle. És nagyon-nagyon szépnek tartom, hogy az a Mindszenty, aki 1948-ban eltűnt a közéletből, eltűnt a magyar társadalomból, hiszen kiiktatták, megpróbálták őt likvidálni. 1956-ban visszatér, néhány nap alatt tájékozódik, és az 1956-os nagybeszédében már hitet tesz a demokrácia mellett, hitet tesz a több pártrendszer mellett, hitet tesz a szabad választások mellett, és hitet tesz a szociális érdekektől helyesen és igazságosan korlátozott magántulajdon mellett, és még valamit nagyon fontosnak tartok, a nacionalizmus meghaladása mellett, óriási szellemi gondolati fejlődés ő benne, hogy felismerte azt az egyébként európai tendenciát, hogy a II. Világháború szörnyű tapasztalatai nyomán át kell értékelni azokat a nacionalizmusokat, amik bennünket ellenségekké tesznek, és hogy az igazolt új útja a fejlődésnek, ezt így is mondja, a történelmi fejlődésnek az, hogy keressük az együttműködést, keressék a nemzetek a közös, az érdekek közös érvényesítését, akár gazdaságilag, akár politikailag, és azt mondja az 56-os beszédében, hogy kizárólag a kultúra területén, a kultúrnacionalizmus az, ami nagyon fontos, ami egy kicsit rosszul furcsa hangzik, de hogy ez azt jelenti, hogy a kulturális örökségünket, értékeinket, a nyelvünket, a történelmünket, az irodalmunkat, a művészetünket, ezeket őrizzük, a népművészetünket, ezeket őrizzük, ápoljuk, mert ez nagyon fontos a nemzeti identitásunk szempontjából, de egyébként pedig működjünk együtt a környező államokkal, a többi európai országgal, a nagyhatalmakkal, éppen a demokratikus értékek fejlesztése érdekében. Nagyon szépnek tartom Mindszenty Atyánról, régebben sokszor mondták, hogy őskonzervatív marad. egyáltalán nem képes a változásra. És ez a két csodálatos példája annak, hogy mennyire népközeli volt a gondolkodása, tehát hogyha felismerte valamiben azt, hogy ez a közösség javát szolgálja, megérezte benne, hogy a Jóisten áldása van rajta, akkor nagyon könnyen tudott változni. Az egyik pont ez a demokrácia. Tehát ebben megérezte, hogy ez a jó irány, mert ez az az irány, ami minket kivezet a diktatúrából. És ugyanez igaz a második vatikáni zsinattal kapcsolatban, például a népnyelvű szentmise bemutatására, hogy ebben felismerte, hogy ennek milyen óriási jelentősége van a magyar közösségek szempontjából, de egyáltalán a hitéletünk szempontjából, hogy az anyanyelvünkön szól a szentmise minden szava és minden tanítása, és annak ellenére, hogy voltak megkeresések, hogy ő egy tradicionális irányvonalat képviseljen az emigrációba, ő hitettett amellett, hogy ez egy gondviselésszerű döntése a második vatikáni zsinatnak, és ezért az emigrációba szinte minden szentmiséjét ő magyarul is mutatta be, őrizte a latin hagyományt is, mint kulturális hagyományt, de egyébként örömét lelte ebbe az újításba is.
Szent Korona ügyében levelezett az egyik amerikai elnökkel is.
A Szent Korona ügyét ő nagyon szívén viselt. Ugye hercegprímásként ezt egy külön sajátos felelősségként fogta fel, ami a teljes magyar társadalomhoz köti, főként, hogy alkotmányos tényezők nagyon drasztikusan, hirtelen és eléggé ellenőrizetlen körülmények között változtak meg 44-45-ben és utána is. Tehát ő fontosnak tartotta valamilyen szempontból a folytonosságot, meg leginkább is azt, hogy ne egy szovjet-orosz érdekeket kiszolgáló rendszer regnáljon Magyarországon, hanem találjuk meg a saját utunkat. És hát ennek része volt az is, hogy a Szent Korona iránt nagy felelősséget érzett, úgyhogy 1945 után nagyon sokat tett azért, hogy ez az amerikai hadsereg őrizetéből a Vatikánba, a 12. Pius pápa kezébe kerülhessen, és a Vatikán őrizze meg egy olyan alkalmas pillanatra, amikor Magyarországnak visszaadhatja. Ez nagyon érdekes volt, hogy a Vatikán ezt elfogadta, ezt az ő kérését, szorgalmazta is az Egyesült Államoknál. Az Egyesült Államok viszont érthető módon úgy értékelte a helyzetet, hogy ők is ezt szeretnék, de csak akkor, hogyha erre a magyar kormány igent mond. És akkor a Nagy Ferenc vezette kormány viszont szóban azt válaszolta az amerikai követnek, hogy nem, ők azt szeretnék, hogy maradjon az amerikaiaknál. Ezt azért mondhatta szóban, mert egyébként megüthette volna a bokáját. És akkor így maradt az Egyesült Államok őrizetébe, később oda is került, ugye Fort Knoxba, és később is, mint szerint, hogyha az amerikai követségen is figyelemmel kísérte a Szent Korona sorsát, meg az emigrációban is, akkor már ugye egy békülési időszak volt a nyugati és a keleti tömb között, tehát már fölvetődött többször, hogy visszaadják Magyarországnak a Szent Koronát. Ettől félt ő is, mert féltette ezt a nemzeti kincsünket a kommunista államtól, hogy kárt tegyenek benne. És egyébként annak se örült volna, hogyha ez a nemzeti erekjénk legitimálja Kádár János kormányát, amit ő haláláig illegitimnek tartott. És nagyon szép ez, hogy 1975-ig nem is történik meg a Szent Korona visszaadása, majd csak 1978-ban. De én azt is szépnek tartom, hogy ami Mindszenty atya számára, meg akkor sokak számára nagyon rossznak tűnt, és helytelen döntésnek, hogy visszakerül egy Kádár János vezette magyar kormányhoz a Szent Korona, annak nagyon komoly szerepe volt a magyar társadalmi érlelődés szempontjából, mert ugye a Szent Korona itt csodákat tett, mondhatjuk. Tehát a Nemzeti Múzeumban ugye egy zarándok helyé vált először a díszterem, aztán később a külön koronaterem. Tehát ugye a Szent Korona hihetetlen hatást gyakorolt itt a kommunizmus utolsó éveiben, mert óriási érdeklődést váltott ki, rengeteg könyv jelent meg vele kapcsolatban, nagy érdeklődés övezte, és hát a Szent Korona megtestesítette az 1000 éves magyar történelmet, megtestesítette azt az örökséget, amit a kommunizmus idején nem annyira őriztek és ápoltak. Tehát nagyon érdekes, én nagyon szépnek tartom azt, hogy a történelem jelenségei mögött a jóság az mindig utat tör magának, tehát hogy a Szent Korona egy ideig jó volt, hogy nem került vissza, amikor visszakerült, akkor pedig nagyon szép hatást gyakorolt.
Az előadásának az volt a címe, hogy Mindszenty bíboros hősiessége. Miben mutatkozott meg a hősiessége?
Nemzeti hősként én a nemzeti szabadsághős szerepvállalását tartom nagyon fontosnak, mert nagyon ritka az a magyar történelemben, hogy valaki a nyilas náci rémuralom idején is hitet tud tenni a szabadsága és az élete kockáztatásával, a zsidóüldözés embertelensége ellen is, a második világháború embertelensége ellen és a folytathatatlansága mellett. Tehát ő egy olyan küldetést vállalt magára, szinte természetszerűleg, tehát különösebb. Tehát ő Veszprém püspökként az igazságot hirdette, és ő az igazságot nagyon tisztán látta, érezte, és ezért nyilasfogságba került, és ugyanez történt a kommunizmus idején, hogy ő kapott egy feladatot a Szentatyától, amikor esztergomi érsek lett, akkor nem hercegprímás, meg később bíboros lett, gyönyörű ruhákkal és legékesebb magyar főpapsággal, hanem ő neki akkor a vértanúságot kellett elfogadnia, és ezt a forrásokból tudjuk, tehát ez nem egy szép utólagos legenda, hogy lehetett tudni, hogy itt a sorsa az minimum a börtön, de inkább az, hogy majd megölik, meggyilkolják. És ő ezt vállalta, ahogy itt szépen kialakult a kommunista diktatúra, minden ember ellenességével, embertelenségével, istentelenségével, ő megőrizte a közelségét, a rábízott közösségekhez, kiállt értük, bátran szót emelt a szabadság mellett, amellett, hogy bizonyos kérdésekben a népnek kellene döntenie, nem pedig egy ilyen önkényuralomnak, és ez szükségszerűen szembefordította őt a hatalommal, de ő csak a hivatását teljesítette, és ez pedig a kommunista börtönhöz vezetett. És az is egy hitvallás volt, ahogy ő a kirakat perben megnyilvánult, az ő saját erényeivel, szeretetével, nem acsarkodva, ahogyan az őt ért rágalmak 40 évig őt gyalázták, nem is lehet jobb szót mondani. És nagyon szép, ahogy kiállt a 8 éves börtönnek a nagyon szörnyű próbáját, ahol testsúlyának a felét veszített el, élete is veszélyben forgott, ahogy a 15 éves amerikai félrapságot kiállta, és ahogy utána az emigrációba hitet tudott tenni, a vallásszabadság mellett, közép-európai népek önrendelkezése mellett, és amellett, amellett, hogy nem lehet egy ilyen nagy hatalomnak kényekedve szerint elnyomni, megszállni és lerombolni egy nemzetnek a saját identitását, és itt valami olyan egyveleget teremteni, ami ellene van a magyar emberek érdekeinek. Tehát nagyon szép, ahogy ő a különféle szabadságjogok mellett, aminek a 20. század a nagy korszaka, tehát amikor felfedezzük és megvalósítjuk, szépen hitett ez, az európai nemzetek együttműködése mellett szépen hitett ez, és a kommunista diktatúra ellen is hitett ez. Ő azt mindig elmondta, hogy ez egy isten és ember ellenes diktatúra, ennek meg kell buknia. Ez meg fog bukni. Fantasztikus ez a reménye. Én a nemzeti hősiességének talán ezt tartom a legszebb vonásának. Tehát ez meg fog bukni, azt ő mindig elmondta, ez meg fog bukni. Ezért én nagyon fontosnak tartom, hogy az a kommunizmus, ami volt a 20. században, az megbukott. Nem szeretem, amikor mai jelenségeket azzal összekötünk. Ma is vannak jelenségek, amikkel kell foglalkoznunk. De az a kommunizmus, amit a szüleink, nagyszüleink átéltek, az Istennek hála, és a hitünk szerint a szűzanya közbenjárására is, és az ilyen csodálatos vértanúk és hitvallók bátor kiállásának köszönhetően is megbukott, és ez olyan szép, hogy Mindszent Atyának ez a reménye, ez soha nem szűnt meg. Tehát ezt tartom így a nemzeti hősiessége legszebb örökségének. Hát a szent életűsége, azt meg annyira éljük, tapasztaljuk a katolikus egyházban, és olyan szépen fedeztük fel, hogy mennyire a lelkipásztori hivatása jelent meg az ő főpásztori életében is, az ő áldozatvállásában, hogy ez mennyire az imitáció Kriszti, amit ugye a Krisztus követésnek, vagy a vele való azonosulásnak az alaptörvénye egy pap számára, amikor a szent misét bemutatja, Krisztus személyében mutatja be gyakorlatilag. Tehát ez a, ugye a nagy mester, az örök mester, az egyedüli főpap, az egyedüli pap, akiben osztozik egy lelkipásztor, Mindszenti Atya ezt a Krisztus követést is nagyon hitelesen és szépen, és népközelien és áldozatvállalóan és szeretettel tudta megélni, a maga sajátos szeretetével. És nagyon szép, ahogy ezt a magyar katolikus közösség felfedezte, hogy milyen volt Mindszenti Atya sajátos szeretete, mert minden szent másként szeret, a maga egyéni személyes módján, és más-más példát tud elénk állítani. Mindszenti Atyának, hogyha egy szóba kellene megragadnom az életszentsége legtündöklőbb vonását, és a számomra sokszor legmeglepőbb, legérdekesebb, elgondolkodtatóbb, segítőbb vonását, akkor egy harmadik mottót mondanék, ami a sírfeliratából van, az esztergomi sírfeliratából, és mi is alkalmaztuk Zalaegerszegen a Mindszenti Életút kiállításban, a Mindszentineumban. Ez a Pastor Fidelissimus. Az üldöztetés idején mind halálig hűséges pásztor volt az igazság és a szeretet tanúságtevője. A hűségét emelném ki, mert ez tündöklő. Tehát amennyire hű tudott maradni ahhoz a magyar néphez, amelynek az államvezetése őt üldözte, és amennyire hű tudott maradni a keresztény katolikus közösségéhez, ahonnan szintén kapott hideget, meleget, ez a hűség, ez benne nagyon nagy volt, ez a hűség. Az ő szeretete a hűségében valósult meg a legszebb és a legtündöklőbb módon.
Boldogavatásáról beszélt már az előbb. Hol tart ez a boldogavatási folyamat?
5 évvel ezelőtt Ferenc pápa elismerte az életszentségét hivatalosan. Ez nagyon fontos, minden boldoggá és szentivatási eljárásban ez a legfontosabb döntés, mert ez az érdemi döntés, és ezután a boldogavatáshoz szükség van az ő közbenjárására egy isteni csodára, a szentivatásához pedig egy újabb csodára. Úgyhogy most nagyon sok helyen imádkozunk ezért, fantasztikus, állandó szentmisék vannak az ország több pontján, székesegyházakban, templomokban, Csehi Mindszenttől Kaposvárig, Egertől Esztergomon át Szombathelyig. Nagyon sok példát mondhatnék. Erre van a Mindszenti 9-ed, melyben szintén az ő közbenjárását kérjük, sokan kérik, mi is az alapítvány ima közösségében mindig van ima szándékunk, és időről időre kapunk olyan ima meghallgatási jelzéseket, amiket nagyon figyelünk, mert hogyha lesz közülük egy, amelyik úgy tűnik, hogy meghaladja a tudomány, ha gyógyulás, akkor az orvostudomány, ha más természetű csoda, akkor az adott másik tudománynak a tudását, ismereteit, tehát felülmúlja a fizika rendjét, vagy a biológia rendjét, tehát egyértelműen jelzi számunkra, hogy ez egy isteni segítség, egy isteni beavatkozásnak a jele, akkor ezt egy egyházmegyei szinten kivizsgálhatjuk, és Rómában is viszonylag hamar ezt értékelni szokták. Tehát ezért a csodáért imádkozunk most nagyon sok közösségben.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségénél voltunk Budapesten, az 5. kerületben, az Egyetem téren, ahol Kovács Gergely posztulátor beszélt, Mindszenti bíboros hősiessége címmel előadást tartott. Az előadás után kérdeztük őt, valamint dr. Zahar Pétert, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége társelnökét. Császi Erzsébetet hallották.
jó ütemben halad a Szerencsi új katolikus óvoda építése. Gasperné Tilman Edina, a Bocskai István katolikus gimnázium és technikum igazgatója elmondta. Szép helyen, a város szívében fog megszületni az új óvoda, mellyel teljessé válik az oktatási, nevelési paletta.
Ez egész országot érintő óvodafejlesztési programba az Egri Főegyház megye is bekapcsolódott. Nagyon sok katolikus óvoda épül országszerte, és az Egri Főegyház megye területén is számos óvoda épül. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy ajándék számunkra, itt Szerencs városa számára, hogy az Egri Főegyház megye egyik óvodaépítésének helyszínéül ezt a várost tűzte ki. Én úgy gondolom, hogy létjogosultsága az nem megkérdőjelezhető, hiszen olyan városról beszélünk, ahol a katolikus köznevelés alapfokon és középfokon is működik, úgyhogy ez annak a helyzetnek egy speciális példája, amikor lefelé építkezünk. Ugye az Egri Főegyház megye már most óvodákkal, általános iskolákkal, középiskolákkal, technikumokkal és egy egyetemmel is rendelkezik fenntartóként. Ebben a városban az, hogy itt katolikus óvoda épülhet, az egy nagyon nagy ajándék, és úgy gondolom, hogy mindenki számára, aki ebben a folyamatban részt vehet, az szintén egy óriási kegyelem, hiszen egy óvoda születéséhez hozzátenni munkát, energiát, elképzelést, az hatalmas, nagy dolog egy ember pályafutása során vagy az életében. Gyönyörű, szép környezetben, a város szívében születik azt mondom, hogy csoda, mert úgy gondolom, hogy egy fantasztikus épületben állunk most, és hogyha körülnézünk, akkor itt a szomszédságban a Várkert, a kis Boldogasszony templom, tehát a város szívében, a város főépítésze Salamin Ferenc által tervezett épület csodaként épül, és hamarosan elkészül. Tervezés során úgy került kialakításra maga az épület, felépítése, szerkezete, hogy az óvodás gyerekeknek a leginkább megfelelő legyen, hogy a hétköznapjaikat itt boldogan el tudják tölteni. Fontos megemlíteni, hogy tágas tornaszoba, 4 tágas világos csoportszoba, ezen kívül logopédiai fejlesztő, habilitációs szoba, szülői fogadó, sószoba is kialakításra kerül. Csoportszobából 4 csoportszoba kerül kialakításra, galériás belsővel, amely biztos barátságos kuckó lesz majd a babaszoba elhelyezésére. Tudjuk, hogy mennyire fontos ez a korszak a gyerekek életében, illetve a család életében is, hiszen 3 éves korig a gyerekek azért nagyobb százalékban otthon tartózkodnak, találkoznak a szülővel, találkoznak a nagyszülőkkel, családtagokkal és viszonylag egy szűkebb közösséggel. 3 éves korukban van arra először szükség, hogy egy olyan közösségben szocializálódjanak, amely ugye a kortársaikból áll, szabályrendszerhez kell nekik igazodni, van egy rendje, egy stabil napi rendje az óvodának, és hát azért ez nem kis feladat. Ez könnyen megy a gyerekeknek, hiszen még ebben a korban rendkívül könnyen alkalmazkodnak, de mindazok az eszközök, játékok és azok a programok, amelyekről már eddig a szakmai megbeszéléseken szó volt, kiemelten kezelik ezt a területet is, hogy lehet könnyen egy boldog közösség részévé válni.
Kedves hallgatóink, ezzel mai közéleti műsorunk végéhez értünk. A szerkesztő Bércesi András nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!
Thank you.